Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ma esti Isten tiszteletünkön a 208. dicséretünket keressük elő, és ezt énekeljük helyünket elfoglalva. 208. Uram, bűneink soksága, undoksága érdemli haragodat. Énekeljük mind a 6 versével. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk helyünkön maradva. Urunk, köszönjük néked a bűnbánat lehetőségét. Köszönjük néked, hogy úgy járhatunk el, ahogy énekeltük ebben a régi énekben. Járulhatunk elődbe töredelmesen, alázatos szívvel, hogy bocsánatot kérjünk, és hisszük, hogy te fiad véreért, az ő érdeméért meghallgatod ezt a kérésünket, hiszen ezt ígérted, és köszönjük néked, hogy bűnbocsánatot nyerhetünk, és ezáltal veled közösségbe lehetünk, és országod részeseivé válhatunk. Már itt a földön is velünk vagy, és velünk leszel örökké. Köszönjük te néked, hogy visszatalálhatunk abba a rendbe, amelybe teremtettünk. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket megérteni a ma esti igét, és a tanítás hadd verjen gyökeret a szívünkbe. Kérünk, hogy szólj hozzánk édesen, csendesen, de mégis az igazság igéit, és ezzel vigasztalj bennünket, és készítsél bennünket az úrvacsora vételre és az ünnep óráira. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Jeremiás síralmai könyvéből olvassuk. Jeremiás síralmai könyvének a harmadik részéből, a 40. verstől az 50. versig. Tehát Jeremiás síralmai, harmadik rész, 40. verstől az 50. versig. Tudakozzuk a mi útainkat, és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz. Emeljük fel szíveinket kezeinkkel együtt Istenhez az égben. Mi voltunk gonoszok és pártütők, azért nem bocsátottál meg. Felöltötted a haragot és üldöztél minket, öldököltél, nem kímélted. Felöltötted a felhőt, hogy hozzád ne jusson az imádság. Söpredékké és utálattá tettél minket a népek közt. Feltátott a száját ellenünk minden ellenségünk. Rettegés és tör van mi rajtunk, pusztulás és romlás. Vízpatakok folynak alá az én szememből, népem leányának romlása miatt. Szemem csörgedezés nem szűnik meg, nincs pihenése, míg ránk nem tekint, és meg nem lát az Úr az égből. Kedves testvéreim, ahogy adventi vasárnapokon a kegyelem képeiről beszéltem, említettem, hogy ezek a képek azoknak mondanak sokat, akiknek biblikus bűnismeretük van. Aki nem rendelkezik biblikus bűnismerettel, bűnfelfogással, bűnértelmezéssel, annak a bűnbocsánat képei nem sokat jelentenek. Úgy így mondjam, nem érik el az illető inger küszöbét. Márpedig az a helyzet, hogy nagyon sok ilyen ember van, nem csak a templomokban, hanem még inkább azon kívül, de sajnos a templomokban is. Ha eltűnik a bűn biblikus ismerete, akkor a bűnbocsánat jelentősége is elillan, eltűnik, és eltűnik Jézus áldozatának a jelentősége is az ember szem elől. Márpedig Jézus áldozatának, ahogy arról majd az úrvacsora tanúskodik, döntő jelentősége van a bűnbocsánat szempontjából. És ez nem jó, hogyha elhomályosodik előttünk, ennek újra kell ragyognia. De ott tudunk elindulni, hogy felelevenítjük magunkban a bibliai bűn ismeretet. Nem önmagába való cél ez, hanem ismétlem az a cél, hogy a bibliai bűnismeret felelevenítésével megértsük a bűnbocsánatnak a nagyszerűségét, és fölragyogjon előttünk az Úr Jézus áldozatának is a jelentősége. Ezek összefüggenek egymással. Tehát nézzük először a bibliai bűnismeret alapjait. Nem kell talán itt köztetek erről túl sokat beszélnem, de mégis fontos ezt föleleveníteni. Onnan indulunk el, hogy a Bibliában Isten kijelentette az embernek, hogy ő létezik. Azt is kinyilatkoztatta, hogy ő szent, vagyis természet fölötti, illetőleg igaz, azaz erkölcsileg makulátlan. Nincs sötét oldala, nincs benne semmi rossz, még annak morzsája sem, csak világosság, és nincs benne semmi sötétség, ahogy János levelében olvassuk. A bűnismeret a teológiával kezdődik, az Istenről szóló tannal. Aztán folytatjuk azzal a momentummal, hogy Isten azt is kijelenti, hogy ő teremtette az első emberpárt, Ádámot és Évát, akikben, amikor megteremtette őket, ugyancsak nem volt semmi rossz, nem volt semmi sötétség, semmi vétek, hanem tükrözték a teremtőjüknek az erkölcsi tökéletességét. És éppen ezért lehettek vele szeretett közösségben. A bibliai bűnismeret az nem csak a teológiához kapcsolódik, hanem a teremtés tanításához is. Azzal folytatjuk, hogy Isten adott ennek az első emberpárnak egy törvényt, igazából egy törvényt, hogy felelősségük tudatában annak engedelmeskedjenek. Minden fáról lehettek, csak egyről ne egyél, a jó és gonosz tudásának fájáról. Elhangzott az isteni parancs, az isteni törvény. És innentől kezdve rajzolódik elénk a bűn természet rajza, mint egy ilyen miniatürizált formában. Ugyanis ezt az egyetlen isteni parancsot a sátán alattomos hazugságának bedőlve őszüleink megszegték. És ekkor követték el a bűnt. A bűn ettől kezdve a Szentírásban, az Ó és Új Szövetségben egyaránt nem más, mint Isten törvényének a megszegése. Ott csak egy törvény volt, amit megszegtek. A későbbiekben Isten további törvényeket adott. A 10 parancsolat kőtábláira emlékezzetek, és mindig is úgy jön elő a Szentírásban, hogy a bűn nem más, mint ennek a 10 parancsolatnak a különböző megszegése. A megszegés sokféle formában történhet. Történhet úgy, hogy az ember a szemével lát valamit, utána valami elindul a szívébe, és abból lesz valami érzés, valami gondolat, valami szó, valami cselekedet, valamiféle konkrét megnyilvánulás, valamiféle esemény, ami már az isteni törvénynek a megszegése. De ha nem lesz belőle szó vagy tett, hanem úgymond belül marad, Jézustól tudjuk, akkor is rétek. A kívánság is bűn. A rossz kívánság, az istentelen kívánság. Jézus egyébként ott a gyilkosság és a házasságtörés eseteit említi, amikor nem kell ezeknek elkövetődni konkrétan, nem kell megölni konkrétan senkit egy késsel, elég, ha valaki gyűlöl a szívében, már is gyilkos. És az is házasságtörés, hogyha valaki a szívében kívánsággal tekint valakire, aki nem az övé, akivel nem tartozik egybe. Tehát, ha valaki Istennek a törvényét megszegi, akár magában, akár nyilvánvaló módon, akkor bűnt követ el. Aki így módon megszegi az isteni törvényt, az az Isten szemébe bűnössé lesz. Bűnössé lesz. Lehet, hogy a maga szemében nem az, de az Isten szemében az. És ebből már az következik, hogy Isten a bűn és a bűnöst egyszerűen megbünteti. Nem hagyhatja a bűnt és a bűnöst sem büntetés nélkül. És a fő büntetés az az, hogy nem vállal vele közösséget. Nem vállal a bűnössel közösséget. Ezt megint, ha visszautalunk az éderre, ott látjuk, hogy Isten kizárja őket a vele való közösségből, ami egyet jelent a halállal. Az ember számára az Isten nélküli lét, az körülbelül annyi, mint hogyha halat kiveszünk a vízből, hogy aztán halászlének megfőzzük. Vagy a madarat benyomjuk a víz alá. Tehát az, hogy Isten elhagyja az embert, ez nem egy olyan indiferens dolog, olyan mellékes, vagy nem is tudom, következmények nélkül való dolog. Ez az ember számára a véget jelenti. A bűn zsoldja a halál. Így él az ember a földön, hogyha Isten törvényét megszegi, Isten nélkül, de ugye a Biblia azt mondja, hogy ez a földi élet, ami ha Isten nélkül van, akkor egy halott élet, akkor ez bele fog torkollani, ha így is hal meg az illető, bele fog torkollani az örök halálba. Az, ami azt jelenti, hogy a pokorra jut az ember. Az Isten örök büntetésére. Isten örökre magára hagyja. És ez az ember számára az örök magányt, az örök Isten nélküliség szenvedését jelenti. Tehát eléggé egyszerű dolog ez, hogy így mondjam, amit még nyilván ki kell egészítenem azzal, hogy a Szentírás ismeri a bűnbocsánatnak az intézményét is. Erről 4 vasárnapon keresztül beszéltem, de már vagy 40 éve erről beszélek egyébként. Van bűnbocsánat, hála Istennek, hogy erről is lehet beszélni. A bűnről szóló tanításnak, a bűn ismeretének a Szentírásban ez is a része, a bűnbocsánatról szóló tanítás. Mert Isten beszél erről, hogy van, létezik az, hogy ő megbocsátja valakinek a bűnét. És ez azt jelenti, hogy ha megbocsátja, újra helyreállítja az illetővel a közösséget, ami az ember számára az életet jelenti. Nem is csak a földi nagybetűs életet, hanem az örök életet, az üdvösséget jelenti. De Isten azt is közölte, hogy ennek a bocsánatnak ára van. És ez az áldozat. Az az áldozat, ami a bűnös helyet elszenvedi a bűneinek az igazságos isteni büntetését. Mert azt valakinek mindenképp el kell szenvedni. Isten úgy jelentette ki magát, mint aki nem csak úgy bocsát meg az embernek. A bűnnek el kell nyernie az isteni világrendbe a büntetését, az igazságos büntetését. És ezt, ha az ember kapja, akkor az ember számára az a véget jelenti, de Isten gondoskodott egy helyettes áldozat intézményről. Az Ószövetségben látjuk ezt a helyettes áldozatot, egy csomó állat volt az, amit Isten kijelölt, hogy azt elfogadja helyettes áldozatként. Ugye az állatok, azok nem felelős lények, azok, ők nem tudnak bűnt elkövetni, ők nem ismerik az Istennek a törvényét, ők nem erkölcsi ítélő képességgel bíró lények, ilyen értelemben ártatlanok. És ilyen ártatlanként el tudták viselni a bűnnek, az ember bűnének a büntetését. De nem az állatokért bocsátott meg Isten, hanem jelezte, hogy a fiáért fog megbocsátani. Az összes áldozat ugye az Úr Jézus áldozatának az előképe, vagy árnyéka az Ószövetségbe. Végül is Krisztushoz érkezünk el, aki a helyettes áldozat a mi bűneinkért. Csak az ő végtelen értékű véréért és feláldozott életéért bocsát meg nekünk, bűnösöknek az alkotónk. Nagyon fontos azért itt az is, hogy ez a bűnbocsánat nem automatikusan lesz az emberé. Nem úgy van, hogy Jézus meghalt érte, és ezt megszerezte, és akkor Isten ezt automatikusan szétosztja mindenkinek. Hanem ez csak azoké lesz, akik hisznek. Az evangéliumban kínálja fel Isten minden embernek a bűnbocsánatot. Az evangéliumban, ami arról szól, hogy megbocsátottam a te bűneidet, az evangéliumban az embernek egyénileg, nekem, neked hinni kell. Ezt el kell fogadnunk, Isten szavának hitelt kell adnunk, hogy nekem megbocsátott Krisztusért. És ha hitelt adtam a szavának, nem kell más tennem, hitelt kell adnom. Hinnem kell abban, amit ígér, amit mond. És akkor az enyém a bűnbocsánat, a miénk a bűnbocsánat. Ez a bűnbocsánat, ez csodálatos, teljes, ahogy erről beszéltem itt vasárnapról vasárnapra, és így a bűnbocsánat révén válik az ember újra Istennel közösségben élő emberré, így lesz az ő leányává, vagy fiává, így lesz üdvözült emberré, így lesz Isten családtagjává, így kezdhet egy új földi életet, így lehet reménysége arra, hogyha meghalok, az Isten országába kerülök. És nyilvánvaló még ide csatlakozik az, hogy aki ebbe a bűnbocsánatba részesült, az érzi és tudja nagyon jól, hogy engem a bűnbocsánat egy szent életre kötelez. Arra kötelez engem Istennek az irántam való nagy szeretete, hogy nekem bűnösnek, az ő fia véréért megbocsátott, ez engem arra kötelez ez a szeretet, ez a visszafogadó, megtisztogató irgalom, hogy keressem az én Istenemnek az akaratát, kutassam azt, és az életem minden vonatkozásába igyekezzek azt megvalósítani, és az életem váljon Isten tiszteletévé. Az ő dicsőségére szolgáló életére, legyek magasztalására az ő kegyelme dicsőségének. Tehát nagy vonalakban talán így tudnám leírni ezt az egész bibliai bűnismeretet, amely kezdődik azzal, hogy Isten létezik. Folytatódik azzal, hogy megteremtette az embert a vele való közösségre, parancsot adott neki, a parancsot az ember megszegte, ezért súlyos ítélet van az emberen, minden egyes emberen, már nem csak Ádámon és Éván, hanem az utódaikon is, akik ugyanúgy vétkeznek, mint ők, megszegve az Isten törvényeit, és ezért mindenki ugyanazon ítélet alatt van, és ebből csak egy kiút van, a bocsánat, a bűnbocsánat. Amit viszont nem tudunk magunknak megszerezni, de nem is kell. Mert az Úr Jézus azért jött el ide a földre, hogy megszerezze. Itt kapcsolódik a bűnismeret tulajdonképpen a megváltást annal, hogy Jézus azért jött ide a földre, hogy minket megváltson, azaz megszerezze nekünk a bocsánatot Istentől. És elérje azt, hogy Isten újra visszafogadjon minket, és helyreállítva velünk a közösséget, nem csak a földi életünkben legyen velünk, és részesítsen ajándékaiban, hanem örökre velünk legyen. És ezzel arra kötelez, hogy szent életet éljünk. Ezeket a dolgokat azt hiszem, hogy ki kell magunkba így újra és újra tisztázni, át kell gondolnunk az A-tól Z-ig, elejétől a végéig, a teológiát, a hamartológiát, a bűnről szóló tant, a teremtéstant, át kell gondolnunk a szoteriológiát, a megváltástant, át kell gondolnunk, hogy ezeknek milyen eszkatológiai következménye van, vagyis mi lesz majd a halál után, mi lesz majd Jézus visszajövetele után a következménye annak, hogy én itt hittem, meg nem, vagy nem hiszek. Ezeket át kell gondolni az embernek. És talán visszautalva a tegnap esti áhítatra, még annyit hadd fűzzek ezekhez hozzá, hogy egészen nagy távlatok ba kell helyeznünk ezt az egész bűnismeret kérdést, mert tegnap este arról beszéltem, hogy ez az Isten országával kapcsolatos bibliai tanítással is összefügg. Az Isten, amikor megteremtette a világot, az az ő országa volt, amely az ember bűne miatt átcsúszott a trombitorlónak a markába, aki azt csinálja a világból, amit ma is látunk, meg tapasztalunk, meg az életünkből is egyébként azt csinálja, amit látunk, meg tapasztalunk. És Jézus azért jött ide erre a földre, hogy ezt az országot visszaszerezze, és úgy tudja visszaszerezni ezt az országot, mert visszaszerezte. És ennek az, hogy ez a világmindenség, ez a teremtett világmindenség újra az Isten országa lesz afelől, nem lehet semmi kétségünk, csak még azért nem az, mert Jézus a megváltó gyűjtögeti ennek az országnak a lakóit, titeket, engem, meg még nem tudom kiket. Amikor eléri a teljes számot az Isten országának a lakossága, akkor Jézus vissza fog jönni, és véget vet ennek a trombitorlónak. Szóval még az Isten országáról szóló bibliai tanításnak a koordinátái közé is be kell helyeznünk ezt az egész bűnkérdést. Mennyi minden kapcsolódik össze, ugye itt? Minden összefügg a Bibliába. Teológia, teremtéstan, bűnről szólótan, megváltásról szólótan, eszkatológia, az Isten országáról szóló nagyszerű bibliai tanítás. És ezek az egymással összefüggő, gyönyörű tanítások, amik voltak éppen lenyűgözhetnek bennünket, engem lenyűgöznek, remélem titeket is, ezekben nagy örömünket találjuk, pláne azért, mert mindezek érintenek személyesen engem, meg titeket is. Mert nem csak egy tanról van szó, hanem rólam van szó, és rólatok van szó. A mi bűneinkről van szó, a mi alkotónkról van szó, a mi halálunkról, a mi kárhozatunkról van szó, a mi megváltásunkról van szó. Arról, hogy mi részt veszünk-e az Isten országába, vagy kerülünk kívül azon a külső sötétségre. És az egész azon múlik, hogy bűnbocsánatban részesülünk, vagy nem. Elfogadjuk-e az evangéliumot, vagy nem. Elfogadjuk-e Jézust megváltónk gyanánt, vagy nem. Ez egy személyes dolog. Nem arról van szó, mint hogy elmentünk a marxista tanfolyamra, azt akkor megtanultuk a marxizmust. Azt akkor kívül maradtunk rajta. Itt ez rólunk szól. Teljesen. Nem egy filozófiai rendszerrel állunk szembe, hanem a valósággal, ami érint bennünket. Na, Ez az első dolog, amit szerettem volna ma így elétek hozni, hogy a bibliai bűnismeretet valahogy a maga összefüggéseibe elevenítsük fel magunkban. De a második dolog, amire szeretném a figyelmeteket ráirányítani, hogy a bibliai bűnismeret eltüntetése nagy erőkkel folyik a világba. Folyik a bűn fogalmának a teljes megfosztása attól a tartalomtól, amit a Biblia ad neki. Teljesen átment a bűn fogalma egy jelentésváltoztatáson, de nem csak a fogalom ment át jelentés, hanem magának a bűnnek is a megítélése. Olyan furcsán, nem tudom, érzitek ezt, de akár magunkon is érezhetjük, hogy olyan elavultnak tűnik a bűnről való beszéd. Olyan furcsán elavult ez az egész, hogy erről beszélgetünk itt a keresztény nyugaton. Vajon milyen okokra vezethető vissza ez az érzés? Több okra is visszavezethető. Egy párat megpróbálok itt elétek hozni, hogy valamennyire értsük azt a világot talán, amiben élünk. Legalábbis ebbe szeretnék segíteni. Ti is segítetek nekem. Amikor például az ateizmusnak a térhódítása zajlik, ugye az ateizmus az, hogy megtagadják Isten létét. De ilyenkor nem csak a teremtőt tagadják meg az emberek, hanem a törvényadót is megtagadják. A törvényadót. Ha Isten nincs, törvénye sincs. Így aztán az, hogy tulajdonképpen mi bűn, az nagyon bizonytalanná válik. Leginkább az marad az embernek, hogy az érzéseire hallgat, hogy az én érzéseim szerint ez bűn, vagy nem bűn. Éppen hogy érzem. Vagy az marad, hogy a közvélemény, kutató intézetek megmondják, hogy mi bűn, vagy mi nem bűn. Vagy az marad, hogy lesz egy politikai elit, amelyik megmondja nekünk, hogy mi bűn, és mi nem bűn. De valami emberi érzés, vagy emberi csoportosulás, vagy közvélemény határozza meg, hogy mi bűn, és mi nem bűn. És ami tegnap lehet bűnnek minősült általuk, az ma már nem az. Amit én úgy éreztem tegnap, hogy az már ma nem úgy érzem. És ez egy teljesen relatívvá válik, hogy mi a bűn, vagy mi nem az. Leginkább talán ott van manapság a dolog, hogy a bűn az, amit akkor követel valaki, amikor megszegi a valamelyik polgári törvénykönyvet. És akkor az a bűnös, aki azt megszegte, és ezért mondjuk netalántán elkapták, és bebörtönözték. És a bűnösök a börtönbe vannak. Itt kívül a szabad világban nincsenek bűnösök. Lehet, hogy vannak, csak nem kapták el őket. De a bűn az, hogy megszegtünk valami emberi törvénykönyvet. De én, mivel nem szegtem meg, mondja az ember, legalábbis nem kaptak el, ezért én nem vagyok bűnös. Hát szóval eléggé relatívvá vált mára a bűn az ateizmus miatt. Ugye Dosztojevszkijnek tulajdonítják ezt a mondatot, nincs benne a Karamazov testvérekben, ezt nem ő írta le, hanem a könyv olvasói szűrtek le egy mondatból. Ez, hogyha nincs Isten, akkor minden megengedett. De ez így igaz is ez a... Tehát az egyik dolog, ami szerintem elősegíti ennek a bibliai bűnismeretnek az elhalványulását, ez az ateizmus. A másik dolog, amire így eljutottam, hogy az keresztény egyházakat súlyos felelősség terheli abban, hogy elhallgatott a bűnről szóló tanítás a gyülekezetekbe. Ennek oka, testvérek, a bibliakritika. A bibliakritika. Az ember elkezdte kritizálni a Bibliát, ennek következtében elkezdte kritizálni a teológiát, elkezdte kritizálni a teremtéstant, elkezdte kritizálni a bűnről szóló tanítást, a megváltásról szóló tanítást, a hitről szóló tanítást, az eszkatológiáról szóló tanítást, a szent életről szóló tanítást, mindent, amiben az előbb beleágyaztuk a bűnről szóló tanítást, mindent kritika tárgyává tett a Biblia kritika. És következésképp az egyház gyülekezeteiben, a szószékeken egyre jobban elhalkult a bűnről szóló bibliai tanítás. Eltűnt. És ezzel együtt eltűnik a megváltásról szóló, az evangéliumról szóló bibliai tanítás is. És ezzel együtt a gyülekezetek hite vészesen megfogyatkozik és megroppan. És az egész kereszténység egy mély repülésbe kezd. Egy református lelkész, nem mondom, hogy kollégám, de egy református lelkész mondta a gyülekezetében, hogy én nem beszélek nektek a bűnről, mert úgyis mindenki tudja, hogy miről van szó. Ezért nem beszélek róla. Hát akkor nem. Nem ezért nem beszél róla egyébként, de ő ezt így be is jelentette. Szegény Máté Szalkai gyülekezet, bocsánat. Az ébredésnek egy központi helye volt annak idején. A lelkész egyébként korábban kijelentett, hogy ő a sátáról se akar beszélni, mert szerinte sátán nincs. Na, nem beszélünk róla, hallgatunk. 2017-ben, amikor a reformációnak az 500 éves évfordulója volt, egy német teológus, Klaus Heising, kiadott egy könyvet, direkt erre az évfordulóra, az a címe, Nincs többé bűn. Nincs többé bűn. Azt írta a könyvben, hogy ennek a bűn szónak sötét ereje van. Lealacsonyítja az embert, és az ember mocskosnak érzi magát. Ezt még Luther sem tudta megakadályozni. De én, írja Klaus Heising, én ezzel szemben állok. Nem vagyok kiszolgáltatva a bűnnek. Nincs is bűn. Nem ez a mi problémánk, mondja a teológus, Würzburgi teológia tanára. Nem a bűn a mi problémánk. Azt akarjuk tudni, hogyan lehet sikeres az életünk. Hát elhallgatunk, nem beszélünk. Németország meg megy azon az úton, ami megy. Mert az evangélikus egyház legnagyobb része ezzel teljesen egyet is ért. Tavaly hunyt el egy német írónő, Sibyl Levitt-Sharoffnak hívták, és ő azzal vádolta az egyházakat, ez nem lelkész, nem teológus, írónő, hogy a bűnt a teológia történet szemétdombjára dobtátok. Többé nem prédikáltok, nem beszéltek a bűnről és a megváltásról, mondja az írónő. A bűn idegen lett az egyházaktól ebben az országban. Bénultan prédikáltok, mondja. Mintha a prédikációt Lenorban mostátok ki. Ugye öblítővel kimostátok belőle a bűnt. Nincs szó róla. Nem vesznek tudomást a bűn. Elvesztettétek az érzéketeket a bűn iránt? Hivatalosan nem, de valójában igen. Hogy akkor a tengeren túlra is átugorjak, mondani is idézek, nem te lelkész, nem teológust, egy pszichológust, Karl Menningernek hívják, aki egy neves pszichiáter család tagja az USA-ban, 90-ben halt meg, és ezt írja, mostani látóink és prófétáink minden panaszából és szemrehányásából hiányzik a bűn szó. Az a szó, mely a régi proféták beszédének egyik legkomolyabb kifejezése volt. Olyan szó volt, amely egykor mindenki fejében ott volt, de ma már ritkán, ha egyáltalán, lehet hallani. Mit jelent ez? Talán azt, hogy a különböző nehézségeinkben a bűn, amit a magát középpontba helyező én visz véghez, nem játszik szerepet. Senki nem bűnös semmiben. Talán az a bűn, amit meg lehet bánni, amit jóvá lehet tenni, vajon csak az a bűn, amit egy ember maga ostobasága, betegsége, kriminalitása alapján, vagy mert alszik, követ el? Hibákat követünk el. Mégis senki nem felelős ezekért? Senkit nem vonnak felelősségre? Valójában senki nem vétkezett? Mi történt valójában a bűnnel? Kit érdekel többé a bűn? Kérdezi a pszichológus, pszichiáter. Szóval abba, hogy itt tartunk, hogy a bűnismeret ennyire elhomályosodik, a keresztény egyházak is, akik a bibliakritikát befogadták és elmentek a liberalizmus irányába, ezek is vaskosan benne vagyunk. De fölhozom nektek a filozófiát is. Volt egy Nietzsche nevű filozófus, És ő ugye a kereszténységről elég sokat elmélkedett, és az ő elmélkedéseiből vonták le a követői azt a következtetést, hogy a bűn egy olyan probléma, amit a kereszténység talált ki. Hogy legyen valami, amit meg lehet oldani. És aztán ők majd megoldják. Így teszi magát a kereszténység nélkülözhetetlenné. Egy fiktív problémát talál ki, annak egy fiktív megoldását fölkínálja az embereknek, és így önmagát szükségessé teszi az emberek számára. Hát ha ezt elfogadjuk, testvérek, hogy a bűn egy fikció, a kereszténységnek a galát fikciója, amit csak azért talált ki, hogy legyen egy probléma, amit ő majd megold, és csak ő tudja megoldani, és így önmagát nélkülözhetetlenné tegye az emberek számára, ha ez a gondolatmenet valakinek a fejébe szöget ver, és bemegy, akkor elegánsan megszabadul a problémától. Elegánsan, csak éppen ez is egy nagy hazugság, mert nem a kereszténység találta ki a bűnnek a problémáját, hanem már a zsidóság is ugye erről elmélkedett. Sőt, megmondhatjuk azt, hogy az összes világvallásban a bűnnek a problémáját mindenhol ismerik. Mindegy, hogy nem zsidó, nem keresztjén, pogány vallásról van szó. Mindenhol ismert a bűn problémája, ismert a megváltásnak a szükségességének az érzése az emberekbe. Keresik is a megváltást az Indiába vagy Kínába, ugyanúgy, mint a Pápuák földjén. A legősibb vallásokban is ott van a bűnnek a probléma. Ez nem valami emberi keresztjén fikció. De ezeknél a filozófiai okfejtéseknél is, amik ugyancsak hozzájárulnak ahhoz, mert ugyanis ugye ezek a filozófiai okfejtések filmeken, színdarabokon, zeneszámokon keresztül elérik a széles tömegeket és befolyásolják a gondolatokat, és homályosítják el a mi szívünkben is a bűn biblikus ismeretét. De a negyediket mondom, a pszichológiát. Ez a legdurvább, testvérek. Sokak szerint ez felel egyedül a bibliai bűn közgondolkodásból való eltüntetéséért. Volt egy híres kutató, 2013-ban halt meg, Martin L. Grossnak hívták, azt írta, hogy a pszichológia új ideákat teremtett a bibliai bűnfogalom helyettesítésére. Martin Gross, ő nem teológus, nehogy megvádoljuk, hanem társadalomtudós volt, és írt egy híres könyvet, a Pszichologizált Társadalom, ez a cím, és az amerikai társadalomnak egy elemzését adta ebbe. És azt írja, a pszichológia három fő irányzata, a első a pszichoanalízis, ami abból indul ki, hogy az ember beteg, nem felelős, hanem tulajdonképpen ártatlan, és mások az okai annak, hogy ő megbetegedett. És ettől a betegségéből az analitikus váltja meg. Az analitikus a megváltó. A másik pszichológiai irányzat a viselkedés lélektan, a behaviorizmus. Ez szerint az ember komputerként működik, az input-output modell szerint, írta Watson. Vagyis az embernek az a baja, mondta ez az okos ember, hogy a környezete rosszul programozta. Újra kell az embert programozni. Ezért kell a megfelelő pszichológiai szaktudomány, hogy az embert, aki rosszul van programozva a szülei, vagy nem tudom, a környezete által, vagy az egyház által újra programozza. És a harmadik, a humanista pszichológia, ami szerint az ember fő problémája, hogy önmagát nagyon negatívan látja. Elidegenedett önmagától, nem tudja önmagát megvalósítani, de jön a humanista pszichológus, aki mint megváltó odáll mellé, és segíti, hogy önmagáról a lehető legjobb képet bontakoztassa ki, és így elinduljon az önmegvalósítás útján, a gyógyulás útján. Vagyis, mondja Gross, az egész pszichológiában nincs helye Istennek, az ember teremtményi voltának, Isten előtti felelősségének, isteni törvénynek, nincs helye a bibliai bűnfogalomnak, így a bűnbánatnak, a megváltásnak és a bűnbocsánatnak sem, és a hálából való életnek se. A pszichológia áltudományos menekülő utat épített ki, amin elmenekülhet az ember a bibliai bűnkérdés és annak megoldása elől. Ezt, testvérek, amit annak idején ő az amerikai társadalomról írt, azóta az egész nyugati világnak az alapvető ismérő, a magyar is egy pszichologizált társadalom lett, és egyre inkább azok vagyunk. Úgyhogy egy érthető dolog, talán idézem ezt a MacArthur nevű amerikai lelkész, aki írt egy könyvet már jó pár évvel ezelőtt, az a címe, hogy a lelkiismeret eltüntetése, vagy elsöprése. Azt írja ebben, a bűntudat kiszorításának talán legelterjedettebb formája, hogy minden emberi helytelen viselkedést egyféle betegségnek minősítenek. A részegek és kábítószer függők klinikára járhatnak, hogy kezeljék kémiai függőségüket. A tekintélynek állandóan ellenszegülő gyereket azzal mentegetik, hogy hiperaktívak, vagy figyelemzabarban szenvednek. A torkóskodókat nem kell elítélni, ők étkezési zavarokban szenvednek. Az a férfi, aki a családja eltartására szánt pénzt azért veszi el, hogy prostituáltakat fizessen, együttérző megértéssel kell kezelni, mert ő szexfüggő. Egy FBI ügynököt felmondás nélkül elbocsátottak, miután egyetlen délután alatt 2000 dollárt csikkasztott, majd eljátszotta egy kaszinóban. Később perelt a bíróságon, azt állítva, hogy szerencsejáték függősége, a fogyatékosság egy formája, ezért gyorsított elbocsátása jogellenes volt. Megnyerte a pert. Ráadásul az egészségbiztosítónak fizetnie kellett a szerencsejáték függőségét gyógyító terápiát, mintha vakbél gyulladása vagy benőtt körme lett volna. Manapság minden, ami az emberekkel nem stimmel, betegség. Amit korábban bűnnek neveztek, az ma már fogyatékosságok egész sora. Az erkölcstelenséget és gonoszságot bármilyen formában ma már valamely pszichológiai betegség tüneteként azonosítják. Ezáltal mindent megbocsáthatóvá tesznek, legyen az bűnözői magatartás, pervers, szenvedély vagy bármiféle függőség. Még az olyan mindennapi problémákat is, mint az érzelmi labilitás, a depresszió, a szorongás, szinte kivétel nélkül orvosi, nem pedig lelki bajként ítélik meg. És ezeket bocsánatossá is teszik. Számtalan szülő, akit ilyen diagnózisok befolyásoltak, nem hajlandó büntetni gyermekét engedetlensége miatt, ehelyett inkább terápiát keresnek a hisztérikus személyiségzavar, vagy bármilyen új diagnózisra, ami megfelel gyermekük engedetlen viselkedésének. Nem sorolom. Ő is érzékeli, amiről a hitetlen ember beszél. A pszichológia, gondolnánk, hogy nem befolyásolta a keresztény pszichológiát, de van ilyen, hogy keresztény pszichológia. Azt meg egy Jim Owen nevű ember elemezte, ő is egy nagy szakértő ennek a témának, és ő is ugyanezt erősíti meg, hogy hiába neveznek valakit keresztény pszichológusnak, ugyancsak ugyanazt a humanista pszichológiát alkalmazza a pácienseinél, mint a nem keresztjének. Ha valakit érdekel, van egy könyvem, elolvashatja ezt a témát. Szóval, testvérek, értitek, hogy adódnak össze ezek a különböző tényezők, és oda vezet, hogy valahogy az emberek agyába, de még a hív emberek agyába is a bűn ismerete, a bűn bibliai ismerete valahogy úgy eliminálódik. Elveszti valahogy a kontúrjait, elveszti valahogy a súlyát, az egész. De ezzel együtt a bűnbocsánat is, meg a megváltás nagysága is elveszti a súlyát, a jelentőségét. És egy utolsó dolgot is még fölemlítek, mert azt hiszem, hogy a bűnös ember, testvéreim, eleve nem szereti a bűn tematizálását. Maga a bűnös ember nem szereti ezt, hogy erről egyáltalán beszélünk. Azt mondja Oswald Chambers, hogy az ember egy olyan vallást akar, amelyik őneki kényelmes, ahol simogatják. Elmegyek a templomba, ott is a bűnről beszélnek. Ha, borzasztó. Itt is erről van szó. Nem akarok erről hallani. Nem akarok Istenről hallani, törvényről hallani, bűnről hallani, büntetésről hallani. Elrejtőzzük a kert fái közé. Ádám és Éva se akartak ezzel szembesülni. Nem akartak ezzel foglalkozni. Elbújjunk. Istennek kellett őket a fülüknél fogva előhúzni a fák közül. Gyertek csak ide. Mit csináltatok ti? És ha tetszik, ha nem, Isten elő fog húzni mindenkit, akárhova bújik a probléma elől. De az biztos, hogy nem akarunk, és csak segítségünkre van, hogy a pszichológusok is mit mondanak, meg a filozófusok is mit mondanak, meg a nem tudom ki is mit mondott. Csak ne kelljen keresnem ennek a, meg ráadásul még van valami, a bűnnek az ideig óráig való gyönyörűsége. ami ugyancsak megnehezíti a számunkra, hogy szembenézzünk a problémával. Tudnélik, vétkezni sok esetben nagyon jól esik. Jó, jól esik. Hát minek beszéljünk már erről, ami jól esik? Hogy ez rossz, ami jól esik? Jó érzéseket vált ki? Hát így meg lehet gazdagodni. Így nagyobb hatalomra tehetek szert. Így jobban lehet karriert csinálni. Élvezetes a flörtölés, a kis házasságtörés. Uralkodni mások felett. Hát azért van ebbe valami, ami jól esik a bűnös embernek. Ezt az élvezetet azért nehéz feladni. Ne beszéljünk a bűről. Hát ez egy nem is olyan rossz dolog. Szóval a háttérbe, testvérek, itt még egy egészen sötét dologra szeretném a gondolataitokat terelni. Tudnélik, a háttérben a sátán áll. Aki a bibliai bűnismeretet a végletekig el akarja mosni, el akarja tüntetni, ki akarja söpörni ebből a világból. Ez a sátán. A sátán, akinek a tisztelőinek az a jelszava, hogy minden szabad. Ugye ez a sátánizmusnak a jelszava. Minden szabad. Hozzáfűzik néha, hogy amivel másoknak nem ártunk. De tulajdonképpen minden szabad. És hozzáteszik azt a dolgot, amivel Dosztojevszkijnél találkozunk egyébként, akár a Bűn és bűnhődésbe, de más regényeibe is, hogy az a nagyszerű ember, aki megmeri szegni az isteni törvényt, aki nem meri megszegni, mondja a Karamazov testvérekbe is az egyik szereplő, az a gyáva ember, az a senki. És Nietzsénél vagyunk, aki egy kicsit később, Dosztojevszkijnél egy picit később kezdte ezt mondani, hogy az a bátor ember, az az übermencs, aki szembe mer szállni az Istennel, és magát isteníti meg. A többi az a nyájember. Mi nyájemberek vagyunk, ha Isten mi senkik vagyunk, gyávák vagyunk. Mi arra se nagyon vagyunk méltók, hogy embernek nevezzenek minket, mert nem merünk szembeszállni az Istennel. Honnan jön ez a gondolat, testvérek? Nem ismerős az Édenből? Nem ez csábította el szerencsétlen ősszüleinket? Minden olyan dolog mögött, testvérek, ahol a bibliai bűnismeretet támadja valaki, dolog, ember, mindegy, médium, nem tudom micsoda, mögött, mindig ott áll a vigyorgó pofa, a sátán. Aki így akarja eltüntetni az ember elől, hogy te egy vétkes ember vagy, akinek bűnbánatra van szükséged, akinek össze kéne törni a szívedet a teremtőd előtt, és bűnbocsánatot kérni a Krisztusért, aki összetöretett helyetted, nehogy idáig eljussál. Mert a sátán annyira szereti az embert, hogy nem akarja, hogy az ember bűnbocsánatba részesüljön, hanem hogy vesszen el örökre. Ennyire érdekli az ember. Vesszen el örökre, hogy én is el fogok veszni. Kár, hogy nem három este. Bibliai bűnismeretet fölelevenítettük, és láttuk, hogy homályosítja el. A sátán minden erejét bevetve, embereket felhasználva, világfejedelme a háttérből inspirálva ezeket az akciókat. Mit tehetünk? Ez lett volna az utolsó. Hogy a bibliai bűnismeretet hogyan tudnánk mi föleleveníteni? Ez a harmadik pont. De erre már nem tudok igazából nagyon belemenni, csak annyit szeretnék itt elmondani, hogy először is úgy tudjuk föleleveníteni, hogyha önmagunkba hisszük, hogy amit Isten a bűnről mond, az igaz. Ez az első lépés. Ha én elhiszem, amit Isten a bűnről, az én bűnömről és annak a megoldásáról mond, és én megyek a bűnbocsánatért, és én állok oda az Isten elé, és kérek tőle bocsánatot, és nem másra hivatkozva, csak Krisztusra hivatkozva. Amikor Istennek hitelt adunk, Isten szavának hitelt adunk, testvérek, akkor nem valami, nem is tudom. Tehát nehogy azt érezzük, hogy valami fantáziának adunk hitelt. Ez nem egy fantázia, nem egy ilyen elképzelt valami csoda ez a bűn. Ez realitás. Egyébként annyira realitás, hogy látjuk egyébként, hogy milyen következményei vannak az emberi életben. Mert otthon tudja mindenki, hogy mi származik abból, amikor a férj meg a feleség elkezd egymással türelmetlenül, mit tudom én, kiabálni, meg verekedni, meg veszekedni. Senkinek nem jó. Meg tudjuk, hogy mi az, amikor látjuk, hogy mi az, amikor a 16 éves gyerek agyonver egy gyanútlan 11 éves gyereket a fészerbe. Azt utána ott elkaparják valahogy a beton alá. Azért kiderülnek ezek a dolgok, és az ember akkor látja, hogy ez nem valami betegségről van szó, hanem ez az embernek a gonoszsága, az Isten elleni lázadás, és én is ilyen vagyok. Valahogy ebbe bele kell állnunk, hogy én bűnöm, és nekem bocsáss meg, Istenem, én szektem meg. Nem egyszer, nem kétszer. Volt, hogy szóba, tedbe, volt, hogy csak úgy belül. Én szorulok rá arra az áldozatra, amiről az úrvacsora beszél. Bocsáss meg nékem. Tehát ez az egyik, amit tehetünk. A másik dolog talán, amit tehetünk, hogy napirendre kell lesz tűzni, testvérek. Miután magunk szembenéztük ezzel az egész kérdéssel, és elrendeztük Istennel, akkor napirendre kell tűzni, tehát beszélni kell róla egymással is, férnek, feleségnek, a gyerekeinknek, az unokáinknak, beszélni kell erről. Beszélnünk kell Istenről, a teremtésről. A bűnnek a miben létéről, hogy az törvényszegés, hogy annak milyen büntetése van. De mi a megoldás annak, hogy elkerüljük. Hogy mit köszönhetünk mi Jézusnak. És hívnunk kell hitre, tehát ezt valahogy tematizálnunk kell, testvérek, ezt az egész kérdést. Nem, ellent kell mondanunk az ilyen mentálhigiénéseknek, meg én nem tudom milyen pszichológusoknak, meg keresztény pszichológusoknak, akik ezt az egészet el akarják hallgatni, és nem akarnak. Mi kell, hogy beszéljünk róla, és egy olyan ügy, testvérek, amit most már megdöbbentem rajta ezen is, hogy Németországban talán 2020-ban adtak ki egy könyvet, egy vallás... pszichológus talán, nem vallás, nem tudom pontosan mi, valami tudós ember, egyetemi tanár, de világszerte is, mert úgy hívják, hogy Ingolf Dahlfert. És ez az Ingolf Dahlfert egy 400 oldalas könyvet írt arról, hogy a bűnt azt tematizálnunk kell. A bűn, ez a címe a könyvnek, az emberség felfedezése. Mert ezt írja le, a könyvnek a kiinduló pontja az, hogy Isten a teremtő, az ember a teremtmény. És aki ezt a különbséget nem ismeri fel, az bűnös, mondja ő. Nem teológus az illető. A bűn problémájának újragondolása mellett érvel, ezt írja, aki nem vesz tudomást a bűről, az nem veszi komolyan azt, ami az emberi életet alapvetően meghatározza. Nem idézek többet ebből a könyvből, de a lényeg, hogy követeli, különösen ezt a könyvet azzal a teológussal szembe írta, akit a korábban idéztem, aki azt mondta, hogy nincs többé bűn. Ez volt a könyv címe. És azt mondja Dahlfert, hogy van. És ezzel, ha valaki nem néz szembe, akkor nem tud segíteni az embereknek, hogy más emberekké legyenek, mondja. Vallástudományi szakember, egyetemi tanár. Ne féljünk ezt erről beszélni. Úgy, ahogy a Biblia beszél róla, ő is úgy beszél, teljesen meglepődtem rajta. És a harmadik dolog talán, amit tehetünk, hogy a hamis bűnfelfogásokkal, meg bűnismerettel valahogyan szembe kell szegülnünk, testvérek. Valamiféle apologetikai erőfeszítéseket kell tennünk, hogy kimutassuk azoknak, akik ilyen mindenféle furcsaságot vallanak a bűnnel kapcsolatban, hogy az nem úgy van. Meg kell tanulnunk valahogy érvelni pszichológiai iskolákkal szembe, vagy pszichoterápiákkal szembe, vagy én nem tudom, teológusokkal szembe, vagy a hétköznapi utca emberével kapcsolatban valahogy érvelni nekik, hogy az nem jó az a nézet, nem a valóságot írja le az a nézet, az egy hazug nézet, amit elfogadtak. És hívni őket arra, hogy itt egy másik alternatíva van, amelyik sokkal inkább egyezik a valósággal. Ez egyezik a bibliai bűnismeret állításai, ezeket a tapasztalat is alátámasztja. Ne féljünk ezt képviselni. És a bűnnek a bibliai megoldását is akkor tudjuk képviselni. Nos, adja meg nekünk az Úr, hogy át tudjuk gondolni ezt a bibliai bűnismeret kérdését, lássuk azt, hogy mi az, ami, mik azok a tényezők, mik azok a hatások, amik érnek bennünket, hogy ezt feladjuk, vagy ettől elforduljunk, vagy bennünk is úgy elhomályosítsák ezt az egész ügyet. És ha kitisztul előttünk megint a bibliai kép, akkor tegyük meg a személyes lépéseket. A bűnbánat felé, a bűnbocsánat elfogadása felé és Krisztus magasztalása felé. És merjünk beszélni erről a legszűkebb környezetünkben is, meg merjük védelmezni a bibliai álláspontot és szembeszállni a másféle nézetekkel. Azt gondolom, hogy ha így ezeket átgondoljuk, testvérek, akkor legalábbis én ide jutottam a készülés során, hogy valahogy az a jászol valahogy úgy kifényesedett. Mert ott jött el az a valaki, aki ettől a félelmetes problémától, az emberi létünknek a legnagyobb problémájától, az egyetlen, az utolsó szalmaszál, akibe kapaszkodhatunk, aki által az életünk itt a Földön is mássá lett, és aki által bejuthatunk az Isten országába. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy magasztalhatunk téged, aki teremtettél bennünket, és köszönjük néked, hogy te adtál nekünk törvényt. Ismerjük a te törvényedet, hiszen leírattad nekünk, sőt, még a szívünkbe is belevésted, sőt, Jézusunkba is elénk állítottad, hogy tudjuk nagyon jól, hogy mikor vétkezünk ellened, és köszönjük néked, hogy munkálkozz bennünk szent lelkeddel, hogy meglássuk nyomorúságunkat, elesettségünket, és összetörjön a szívünk, és úgy kérjünk tőled bocsánatot. Köszönjük néked azt, hogy az összetört szívű ember te fölemeled, a bocsánat ajándékával. Köszönjük te néked, hogy ezt a bocsánatot hordozza a te ígéreted, az evangélium. És köszönjük néked, hogy az evangélium pedig Krisztus evangéliuma, aki meghalt a mi bűneinkért. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy te nem csak megszülettél betlehemi jászolba, hanem fölmentél a keresztfára. És köszönjük néked, hogy az emberi létünknek a legmélyebb problémáját, a tragikumát ott oldottad meg. Te egyedül. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy a bűneink kérdését nem pszichológusok, nem mentálhigiénések, nem az egyház, nem papok fogják megoldani, és nem filozófusok, és nem művészek, hanem te oldottad meg, Úr Jézus. Köszönjük néked, ha átélhettük a bűnbocsánat csodáját, és ha bizonyságot tehetünk arról, és miért ne tehetnénk, hogy a bűnbocsánat milyen mássá tesz minket, mássá teszi a gondolkodásunkat, a lelki állapotunkat, az érzelmi állapotunkat, megváltoztatja az élet célunkat, mindent új fényben látunk. Köszönjük a kegyelmedet, amelyen regenerálsz minket. És köszönjük néked azt a csodálatos reménységet, hogy egy napon ott lehetünk majd a helyreállított országodban, nem a külső sötétségen örökre kizárva bűneink miatt, hanem a bűnbocsánat révén ott lehetünk majd veled örökké. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztusunk, azért a munkáért, amit végeztél, és amit végzel bennünk is. Segíts, hogy tudjunk teljes hálával, és örömmel, és békességgel leborulni előtted, jászlad, kereszted, és trónod előtt. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Szemem csörgedezés nem szűnik meg, nincs pihenése, míg ránk nem tekint, és meg nem lát az Úr az égből. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Testvérek, holnap este, ha Isten éltet minket, akkor 16 órakor lesz karácsony esti istentiszteletünk, aztán szerdán és csütörtökön 9 órakor úrvacsorás istentiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk benneteket. A 230-as énekünket lapozzuk fel, és ezt énekeljük befejezésül. Áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Amíg keresitek, hirdetem, hogy tegnapról maradt némi kis sütemény, azt behozták a Zsófi, illetve már a feleségem, és a néhányan ide a kis előtérbe, és ottan vegyetek ebből, vigyetek magatokkal. Áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Mind az 5 versével énekeljük el.
Áldás békesség!